Nagy Tibor a vendégem, ő a Budapesti Vöröskereszt budai régiójának a vezetője, és abban az alkalomból ül itt velem szembe, hogy tegnap volt a Vöröskereszt világnapja. Szerbusz Tibor, szép napot neked!
Üdvözlöm a hallgatókat! Sziasztok!
Vöröskereszt és világnap. Hát, az ember, ha akarja, így képzeli el, akarja, úgy képzeli el. De hát ennek nyilván oka van, hogy valahogy el kell képzelni, szóval hogy kell elképzelni egy világnapot? Mi történik egy Vöröskereszt világnapján?
Hát a Vöröskereszt világnapja alapvetően az alapítónknak a születésnapja. Ugye Henri Dunant, svájci üzletember alapította meg a Vöröskeresztet 1863-ban. Ő 1828. május 8-án született. Ugye neki köszönhetjük magát a Vöröskereszt mozgalmat, a világméretű mozgalmat, illetve a genfi egyezményeket, amit ő a szolferinói csata borzalmait látva álmodott meg, és azt mondta, hogy kell egy független olyan szervezet, amely háborúk esetén segítséget tud nyújtani az áldozatoknak.
De hát most már szerencsére elég régóta nem beszélünk legfeljebb helyi háborúkról, azokban viszont jó sok van, de hát amiért ez létrejött, az szerencsére nincsen. Békeidőben mi feladata lehet a Vöröskeresztnek?
Ugye háromféle időtávban dolgozunk, ugye a háborúk azok az alap.
Adott helyzet.
Erre hozták létre, de a katasztrófa helyzetek azok...
Abban viszont egyre több van a világon.
Így van, és sajnos azt is várjuk, hogy egyre több is lesz, tehát ez várható. Igen. Illetve békeidőben pedig ugyanazokat az erőforrásokat, amiket ezekben az esetekben tudunk használni, ugyanúgy a lakosság szolgálatába tudjuk állítani.
A Vöröskeresztnek van egy külön feladata a különböző helyi háborúknál, mert hát helyi háborúkban elég sok van a világon, és hogyha nem megyünk nagyon messzire, mert hát nagyon messzire nem kell, mert ott van például Afrika, ami forrong jelen pillanatban, és különböző országokban különböző népek villognak és feszülnek egymásnak, és hát bizony ott már eleve nem egy rossz sorban élő embereknek a háborújáról van szó, és a Vöröskeresztnek gondolom bőségesen lehet feladata.
Így van. Ugye a Vöröskeresztnek két ága van. Egyrészt a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága, aki őrködik a genfi egyezmények felett. Ezek vonatkoznak az afrikai belső háborúkra is. Sajnos a gerilla háborúk, ahol nem konkrét államok vagy fegyveres szervezet, fegyveres testületek állnak egymással szemben, nem nagyon tartják tiszteletben az egyezményeket. Ilyen esetben a Nemzetközi Bizottság mindig ott van a helyszínen, illetve minden országban, illetve majdnem minden országban van helyi Vöröskereszt, aki ott ellátja a feladatokat. Nyilván fegyveres konfliktusok esetén az elsőrendű feladat az, hogy a sebesülteket ellássák, esetlegesen menekültáborokat üzemeltessenek, illetve minden olyan tevékenységet ellássanak, amely az ott élő emberek mindennapjait megkönnyíti. Természetesen együttműködésben az Egyesült Nemzetek szervezetével.
Van erről valamilyen adat, hogy ezen a világon hány ember tartozik a Vöröskereszthez, illetve hány ember szolgálja az eszmét, hány ember dolgozik a Vöröskeresztben?
Hát összességében olyan 100 millió körül van ez a létszám minden évben.
Ki tartja őket össze?
A nemzeti társaságok. Ugye tulajdonképp Magyarországon is, nem tulajdonképp, hanem bírósági bejegyzése szerint egyesület a Vöröskereszt. Tehát kicsi szervezetekből áll, tehát a legkisebb falvaktól kezdve a fővárosi kerületekig jelen vagyunk. Ha valaki elhivatott abban, hogy a Vöröskereszt égisze alatt akar tevékenykedni, ezt minden további nélkül megteheti, lehet tagja a szervezetnek, de akár szimplán csak önkéntese is. Ezek a kis szervezetek utána ugye megyei szervezetekbe tömörülnek, nemzeti társaságokba, illetve világszervezetbe. Így ez az oka tulajdonképp, hogy rendkívül nagy számú ember dolgozik a szervezetnél.
Ez tényleg nagyon sok, ez a 100 millió, ez áttekinthetetlen tulajdonképpen. És hát gyakorlatilag ezeknek valamiből élni kell, egy-kettő pedig, hát amit csinálnak, ahhoz pénz kell. Tehát honnan van pénze a Vöröskeresztnek? Ugye az egyesületeket támogatni szokták, az egyesületek nagyon ritkán tudnak pénzt keresni, és hát vonatkozik gondolom a világ minden részére, de hát pénz kell a kocsikra, pénz kell az orvosra, pénz kell a gyógyszerre, pénz kell, hogy oda menjek, pénz kell, hogy ott legyek, pénz kell, hogy mentsek, szóval mindenre pénz kell. Honnan van a pénz a Vöröskeresztben?
Ez mindig nehéz kérdés. Tehát ha katasztrófa helyzet van, akkor az emberek rendkívül adakozóak, arra mindig van pénz. Igaz, utólag, tehát előre meg kell finanszíroznunk mondjuk egy tavalyi árvizet, és utána később vissza lehet pótolni a felhasznált készleteket. azért igyekszünk modernizálni.
Tehát egy alappénzre szüksége van a Vöröskeresztnek, hogy meg tudja finanszírozni.
Így van.
Na most, ha nincsen pénz, akkor nem tudja ezt megtenni, és nem tudja visszagyűjteni. Szóval...
Így van. Ez
szóval honnan nehéz. Van az alappénz, ez a kérdés?
Igyekszünk modernizálni. Ugye sokáig az volt az elv, hogy az egyesületek, ami pénzügyi forrásokat kapnak, azokat azonnal használják is fel. Uh-huh. Nyilván vannak olyan mondjuk pályázatok vagy támogatások, ami nyilván így van, de nekünk vannak vállalkozási tevékenységeink is, amiből egy alaptőkét tudunk képezni, amit erre föl tudunk használni. Uh-huh. Így előre tudunk gondolkodni, vannak tartalékok, és ezeket a tartalékokat pedig, hogyha baj van, akkor fel tudjuk használni.
De most abban az esetben, hogyha Magyarországon a Magyar Vöröskeresztnek a tartaléka fogytán van, akkor tud fordulni a Nemzetközi Vöröskereszt valamelyik részéhez, hogy gyerekek, elfogyott a pénz, és kéne 100 millió.
Ez csak katasztrófák esetén van így, de így van. A Vöröskereszt Nemzetközi Szövetsége, amely a másik nemzetközi testülete a Vöröskeresztnek, működtet egy katasztrófa védelmi alapot. Uh-huh. Ez a tavalyi évben is így volt, onnan le tudtunk kérni 10 millió forintot a segítségnyújtáshoz, így nemzetközi pénzek segítették a hazai árvízi helyreállítást.
Én épp azt akartam kérdezni, mennyibe került a Vöröskeresztnek ez a tavalyi árvíz, de hát ezek szerint kb. 10 millió forint.
Nem, ez 100 milliós tétel. A tavalyi azért kicsit sajátos, mivel az állam magához vonta a koordinációját a civil szervezetek pénzügyi gyűjtésének, és utána abból az alapból hívhattunk le. Tehát nem közvetlenül hozzánk érkezett, hanem először az államhoz. De én úgy érzem, hogy egyébként nagyon jól sikerült helytállnia, nem csak nekünk, hanem minden szervezetnek ebben a tevékenységben. Rendkívül gyorsan sikerült eljuttatni azokat a támogatásokat a rászorultakhoz, amire szükségük volt.
Világnap volt tegnap, világ minden részén ezt ünnepelték. Hogyan ünnepeltétek itt Magyarországon?
Mint ember elnevezéssel indítottunk egy programsorozatot az elmúlt egy hétben. Középpontban az ember tulajdonképpen ez volt a lényeg. Ugye alapítónk, mint üzletember álmodta meg azt, hogy kellene egy segélyszervezet a világnak, amely független. Ez olyan emberi értékekre vall, amelyet igyekszünk most is megmutatni az embereknek. Azt mondjuk, hogy mindenkiben ott vannak az értékek, ezeket elő kell hozni. Nyilván nehéz az életünk, nehéz az emberek élete, úgy kevésbé tesznek egy jobb világ építésért. Mégis mi azt mondjuk, hogy ha mindenki egy kicsit is tesz, akkor jobb lesz ez a világ. Ennek mentén különböző programokat szerveztünk. Ugye a múlt, jelen, jövő esetében voltak koszorúzásaink, megemlékeztünk az alapítóról, támogatási programokat is végrehajtottunk. A tegnapi napon 1000 adag főtételt juttattunk el egy főzőcsapat támogatásával hajléktalanoknak, illetve a jövő tekintetében pedig konferenciát, illetve képzéseket is szerveztünk.
Mit tud kezdeni a hajléktalanokkal a Vöröskereszt? Ez is egy nagyon fontos kérdés, mert nagyon sok hajléktalan van a világ minden részén, tehát nem csak Magyarországon is. És aztán persze ezzel lehet hosszasan beszélgetni, hogy miért lettek hajléktalanok, és mi az, amit ők tudnának, de nem tesznek a dolgok érdekében, és mi az a abszolút helyzet, amikor tényleg tehetetlenek teljes módon.
Hát a hajléktalan ellátás az bizonyos tekintetben sajátos. Ugye állami rendeletek, illetve törvények szabályozzák a hajléktalan ellátó rendszert, illetve a fővárosban és még pluszban önkormányzati rendeletek. Ennek megfelelően különböző intézményeket üzemeltetünk mi is, nappali melegedőket, éjjeli menedékhelyeket, illetve különböző ellátási formákat biztosítunk, élelmezést, ruhát, hasonlókat, amire szükségük van. Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz kérdés a hajléktalanság, és valóban, ahogy mondtad is, hogy miért lettek ők hajléktalanok, ezt vizsgálhatjuk, de ettől még neki ennie kell és valahol aludni. Ugyanakkor én fontosnak érzem azt, hogy személyes gondoskodással, beszélgetéssel motiváljuk őket arra, hogy találják meg a saját utukat. Én azt gondolom, hogy mindenkinek van egy útja, és az semmiképpen sem út, hogyha hajléktalan marad.
Igen, tényleg ez a dolog borzasztó, képlékeny és nehezen megmagyarázható. Nekem volt egy nagyon-nagyon, hogy is mondjam, fájó élményem, amikor egy hajléktalan kotorászott a kukába, a háznak a kukájába, és én mentem le, és mondtam, csak arra vigyázzon, hogy ne szórja szét, hogy ne kelljen nekünk összeszedni, és azt mondta, könnyes szemekkel egyetemi tanár vagyok. Nem fogom szétszórni. És ilyenkor az ember elgondolkodik, hogy egyetemi tanár, tehát egy tanárember, egy diplomás ember, hogy lett hajléktalan.
Személyes emberi sorsokkal találkozunk. Tehát nagyon-nagyon sokan valóban egzisztenciából, képzettséggel kerülnek az utcára. Nagyon sokszor válás az oka, vagy alkoholfüggőség. Most már be kell látnunk, hogy ez betegség, tehát persze. Kezelni kell.
Ez is egy kábítószer, és mind a kettő betegség. Így van. A függőség, ez egy betegség.
Így van, tehát nem utálni kell őket azért, mert ők alkoholisták, hanem segíteni nekik.
Igen, persze, mert hogyha az ember eljut gondolatban odáig, hogy ez egy betegség, akkor ettől a pillanattól kezdve egy beteg emberrel vagyok.
Így van.
Szemben, állok szemben. Rettenetesen nehéz. Mit tud tenni a Vöröskereszt ilyen esetekben? Hiszen ugye most én megemlítettem a kábítószert, és kábítószerfüggők ugyanúgy léteznek Magyarországon, mint alkoholfüggők. Bele tud-e szólni, van-e lehetőség, és hogy igen, miképpen a Vöröskereszt?
Törvényileg ugye nincsen arra lehetőségünk, hogy kényszerítsünk bárkit is arra, hogy letegye a kábítószert vagy az alkoholt.
Itt egy nagy baj van, egy nagy bajt érzek egyébként. Nagyon nagy bajt érzek, mert ha nem kényszeríthetem, ő nem fogja magától letenni.
Így van, csak a meggyőzés ereje marad.
Az rettenetesen kevés bizonyos helyzetekben és szituációkban.
Így van, sajnos ez így van. Minden esetre azért vannak sikertörténetek, tehát az önkéntes munka is egy olyan típusú elfoglaltság, amelyben kiteljesedhetnek a szenvedélybetegek is. Tehát ha nagyon sok esetben jönnek hozzánk úgy szegény sorban élő emberek, hajléktalanok, hogy ők egyébként szívesen vállalnának munkát, vannak alkohol problémáik, de azzal, hogy napi 6 órát vagy 8 órát velünk töltenek, mondjuk hétfőtől csütörtökig, mert erre van példa, akkor az alkohol fogyasztását értelemszerűen ezen időszak alatt nem tudja folytatni, vagy kábítószer fogyasztását. Így kikerülhetnek abból a bajból. Ez az, amit mondtam, hogy utat mutattunk neki, és akkor így előrébb lehet jutni.
Én azt hiszem, hogy a törvénynek is kellene segíteni, és egy kicsikét szigorúbban, szóval ki kell őket rántani valamivel, hogy ne kerüljenek vissza. Tehát ez a félutas, ez a dohányzás ugyanúgy vonatkozik egyébként, tehát a láncdohányosok, akik 3-4 dobozzal szívnak el naponta, hát borzasztó nehéz azt az állapotot létrehozni, hogy már ne szívjanak egyrészt annyit, meg aztán egyáltalán ne szívjanak egyetlen egy cigarettát sem. Szóval meglehetősen képlékeny ez a bizonyos talaj. Vannak-e új szegmensek, új valamik a Vöröskereszt életében, amely újdonságot jelentenek a világ folyásában az eddig megismert dolgokhoz képest?
Egy új programot indítunk most, mondjuk ez még a világnaphoz kapcsolódik, az Én Történetem címmel, ahol azt várjuk az emberektől, hogy mondják el, hogy milyen történetük volt a Vöröskereszttel kapcsolatban. Ez egyrésztről egy jó program arra, hogy szembenézzünk azzal, hogy vajon mit is gondolnak az emberek, vagy hogyan láttak minket. Másrésztről pedig lehetőséget biztosít arra, hogy átgondoljuk a jövőt. Ugye mi hosszú távú stratégiákkal dolgozunk, 2020-ig van egy szakmai anyagunk, amivel nem csak Magyarországon, hanem a világban dolgozunk. 3 fő célral: a katasztrófavédelem, az egészséges és biztonságos élet elősegítése, valamint a szociális segítségnyújtás. Mi ezen dolgozunk elsősorban. Tavaly voltunk már itt nálatok autóversenyzőinkkel.
Hogyne.
Ezt tovább folytatjuk. Én azt szeretném igazán elérni, hogy minden, a társadalom minden olyan szegmensében jelen legyünk valamilyen szinten, amelybe eddig még nem kerültünk be, tulajdonképpen fehér terület volt.
Igen, hát ez régi-régi mondás, hogy egészséges és okos ember kell a világban, a világnak, mert ez a kettő az, ami től a világ tud előre menni, és hogyha valaki nem egészséges, vagy nem elég okos, és lehet, hogy pontosan ezért nem egészséges, akkor mindenképpen segítségre van szükség. És hát az oktatás és az egészségügy egy ország életében talán a legfontosabb, mert hogyha ez jól működik, akkor utána ez magából hozza majd a többit, aminek jónak kell működnie. Magyarországon hányan foglalkoznak ezzel? Hány úgymond vörös keresztes van?
40 ezer önkéntes dolgozik Magyarország területén, 100 ezer tagunk van összesen, hát ugye ez a különbség abból adódik, az a 60 ezer fő, hogy nem mindenki tud fizikálisan önkéntes munkát vállalni valami oknál fogva, mert úgy dolgozik, vagy nem engedi meg az egészsége. Szép számmal vagyunk, hát tulajdonképpen a legkisebb falvaktól a főváros legnagyobb kerületeig ott vagyunk, és ma jó néhány büszkeségünk van, az elmúlt évben például Taksonyban alakult meg egy szervezeti egységünk a helyi házi orvosok kezdeményezésére. Uh-huh. Azóta már 5 félautomata defibrillátort helyeztek ki saját erőből, tehát a falu lakossága dobta össze az ehhez szükséges pénzt, gyerektáborokat szerveznek, illetve szociális segítségnyújtó programokat. Tehát fejlődik, ezekre a kezdeményezésekre külön büszkék vagyunk.
Olvastam itt Magyarországon, meg aztán lehet olvasni kimutatásokat a világban is, hogy a Magyarország leggazdagabb emberei, a világ leggazdagabb emberei. És ilyenkor arra gondolok, hogyha az ország, Magyarország, vagy esetleg a világ leggazdagabb emberei azt mondanák, hogy a vagyonomnak a 20-25%-át az országra fordítom, akkor lehet, hogy kevesebb dolgotok lenne.
Ebben biztos vagyok. Így van. Ugye ez a tendencia továbbra sem fordult meg, hogy általában a kis emberek vagy a középosztályban élők segítik a humanitárius vállalásokat.
A gazdagok nem?
Kevésbé.
Hát nekik van pénzük. Hát,
így van. De
és azért, mert nem segítenek senkit valószínűleg.
Hát én ebben nem szeretnék belemenni, de...
Ezek abszolút tények. Tehát itt ez matematika. Tehát ez nem egy olyan, hogy holnap után jó idő lesz, vagy rossz idő, hanem nézzük meg, hogy mennyi pénze van ennek, ott vannak a kimutatások, meg annak, meg amannak, és akkor nézzük meg, hogyha ebből ennyit, meg ennyi százalékot ő felajánlana erre, vagy arra, vagy amarra, kórházra, oktatásra, vagy bármire, és akkor neki még mindig bőségesen maradna, akkor mennyivel tudna az ország adott esetben előbbre lépni, és hogyha ezt mindenhol megcsinálnák a világon, valamennyi országban, akkor lehet, hogy nem kellene gazdasági válságról beszélnünk.
Elképzelhető, így van. Azért pozitív tendencia megfigyelhető Magyarország leggazdagabb emberei között, és azért akad néhány, aki különböző projekteket támogat hazánkban. Én azt gondolom, hogy ők még tudnának tenni, tehát motiváljuk őket arra, hogy még egy kicsit tegyenek hozzá ahhoz, amit vagy nem tettek eddig, vagy amennyit eddig tettek.
Én azt hiszem, hogy a világ milliárdosai egy percet rendbe tudnák tenni a világot.
Ebben biztos vagyok.
És attól a pillanattól kezdve elindulhatna egy olyan fejlődés, az oktatás és az egészség, tehát az alapoktól kezdődően, amely aztán vinni és szárnyalna adott esetben a világ. De hát ez utópia, ezzel nem érdemes igazából foglalkozni, mert nagyon kicsi a szansz, hogy ez valaha az életbe be fog következni. De azért érdemes róla beszélni, mert itt mindig csak a rosszról dumálunk, meg arról, hogy milyen, meg amolyan, és mindig arról beszélünk, hogy a szegényebb vagy a középosztályhoz tartozók az adakozóbbak, akiknek talán még nagyobb szüksége lenne a pénze, de ők odaadják, akinek pedig nem, az meg nem adja oda, és ez engem egy kicsikét irítál, nem tehetek róla.
Teljesen igazad van ebben. Ugyanakkor büszkék is vagyunk ezekre az emberekre, a kis emberekre, akik odaadják.
Hát csak azokra lehetünk igazán büszkék.
Hiszen ők vállalnak. Sem. Tehát így ott van. Vannak az emberi értékek, és ha kicsit is, ha 100 forintot vagy 500 forintot, igen, de hozzátesznek egy jobb világépítéséhez.
Kívánom, hogy legyen egy-két olyan napotok az elkövetkező időben, akkor nincsen dolgotok ebben a világban. Bár azt hiszem, ez is utópia, mint amit az előbb mondtam.
Így van, de nagyon köszönjük.
Nagyon szépen köszönöm, Tibor, hogy itt voltál. További szép napot neked.
Én köszönöm.